Varga Judit igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Milyen jövő vár a Fidesz és az Európai Néppárt frigyére mostantól? Megvan a parlament.
Megvan a parlament, új világ. Az előző részben elmondtam, hogy ez egy fegyvertény, hogy a Fidesz szavazatai nélkül nem sikerült volna végigvinni azt a megállapodást, amit az európai állam és kormányfők letettek az asztalra. És mi az első perctől kezdve hangsúlyoztuk, hogy a Fidesz-EPP az nem a Fideszről szól, vagy ez a vita, hanem ez sokkal inkább a néppárt jövőjéről szól, hogy vajon a néppárt most tanul ebből, és hogy megérte például Manfred Webernek folyamatosan a liberálisok kegyeit keresnie, vagy folyamatosan egy nagy koalícióban gondolkodni, ahelyett, hogy hű lett volna a néppárt eredeti alapító értékeihez, a keresztény kultúra védelméhez, az erős nemzetek, az erős tagországok koncepciójához, és egy olyan Európához, amely egyébként egymás kölcsönös tiszteletén alapul, nem pedig egy ilyen multinacionális vállalatként képzeli el Európai Egyesült Államokként a világot, és látszott, hogy a kampányban volt egy leadership probléma, azt így hívják ugye csúnyán angolul, egy ilyen vezetési képességi probléma a néppártban, hogy a vezetője nem jól mérte fel azt a pillanatot, amikor neki igenis vissza kellett volna a közép felé fordulnia, és nem a szélső jobbról, de természetesen a konzervatív oldalon kellett volna megerősíteni a magát, és felbátorítani a többi néppárti tagpártot is, hogy ne a liberálisok versenyébe menjen bele, hanem próbáljon meg ott egy önazonos politikát, az emberek igényei mellett álló konzervatív politikát folytatni, ezt bátran felvállalni. Mert erre mondta még korábban a miniszterelnök úr, hogy nem veszik észre a néppártban azok, akik a kizárást kezdeményezték, hogy ma a Fidesz, holnap a következő, hiszen ez egy szalámi taktikai vagy technikai próbálkozás volt a baloldal részéről, hogy a kampányban próbálja megbontani a néppárt sorait. Mert a néppárt egy olyan gyenge állapotban van, amikor erre lehetőség nyílott, és ezt nagyon jól felismerte az ellenfél. Úgyhogy szerintem tanulva abból, hogy azért mégiscsak sikerült átvinnünk ezt a megállapodást, hogy sikerült a Fidesznek is újra bebizonyítania, hogy igenis nélkülük nem lehet nagy döntéseket a néppárt részéről sem meghozni, és tanulva abból, hogy megerősödött a választásokon a jobb oldal, lehet, hogy nem a frakció számokban lehet ezt látni, de a választási arányokban mindenképpen, és egy teljesen új térkép áll Európában, érdemes lenne összezárni. Úgyhogy én minden jót kívánok a néppárt vezetői számára, hogy próbáljanak meg inkább tanulni ezekből a hibákból, és próbálják meg azt elképzelni, hogy nem feltétlenül csak a társadalmi változásoknak a hullámaira kell felülni, hanem igenis lehet egy önazonos, erős üzenetet közvetíteni a társadalom felé, legyen az a szociális politika szintjén, legyen az iparpolitikában, legyen az bármilyen politika szintjén, migráció politikában. Vállalják fel azt, ami a néppárt alapító értékeivel azonos, és várják meg, hogy így milyen eredmények születnek. Én biztos vagyok benne, hogy így sokkal sikeresebb párt lehetne a néppárt.
Számít valamit a három, meg a magyar részről három bölcs véleménye, vagy ez inkább a közvéleménynek szól? Vagy elalszik az ügy?
Én most ebben nem vagyok így képben teljesen, úgyhogy nem is az én tisztem igazságügyi miniszterként ezt kommentelni. Szerintem a vita lényege erről szól, hogy milyen néppártot akarunk, és a Fidesz is többször tisztázta, hogy ő csak egy olyan néppártban fog maradni, ahol ezekkel az alapelvekkel azonosan fog tudni politizálni a jövőben. Úgyhogy szerintem a tegnapi választás eredményét most nagyon sokan elemzik, de elég tanulságos a 13 néppárti Fidesz képviselőnek a voksa ebben.
Azt látják-e már, hogy az Európai Unió jövő ciklusra szóló költségvetésen az milyen irányt fog venni? Ez elő van készítve, szinte teljesen. Csak hát senki nem akarja még elfogadni.
Elő van készítve is, igenis, meg nem is, mert nyilván rengeteg dossziéról van szó, több mint majdnem közel 50 külön jogalkotási dossziéról, ahol nyilván a szervezet ment előre, minden elnökségnek volt egy ilyen megfelelési kényszere, hogy haladást érjen el, tehát eljutottak ezek a technikai szinteken egy bizonyos fázisba. Tehát már úgy néz neki, mintha kész lenne. De a lényegről még senki nem beszélt. Soha nem beszélt még senki arról, kinek mennyi pénz jut. Senki nem beszélt még arról, hogy mi legyen ezekről a szörnyű kondicionalitásokkal, hogy ugye csak úgy egy ilyen légből kapott jogállamiság nem működik típusú fogalomra, azt mondjuk, hogy akkor nem kaptok többet pénzt. Tehát itt rengeteg politikai vita várat még magára. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez idén le fog zárulni, de minden esetre az ősz, tehát a nyári szünet után fel fognak pörögni az események. elindulnak majd a számokkal való tárgyalások is, és ebben nekünk, ami a legfontosabb, hogy a csomagelv alapján, amíg a csomag minden eleme számunkra nem megfelelő, addig nem fogunk hozzájárulni a végeredményhez.
A franciák ötlete a külön eurozónás külön költségvetésről, ez egy komoly dolog, vagy ezzel foglalkoznak egyáltalán?
Hát nyilván az európai, tehát az eurozónában résztvevő tagországoknak is megvan a maguk érdekközössége. Itt, akik mi kívül vagyunk rajta, nekünk mindig azt kell figyelni, hogy ha ők bármit is létrehoznak, az ne a mi költségvetésünk árára szülessen, és semmit se tudjanak.
Honnan máshonnan lehetne elvenni külön eurozónás költségvetés, mint a nagyból?
Hát akkor oldják meg, de lényeg az, hogy nem lehet a mi kárunkra, hiszen mi nem tudunk benne részt venni, viszont nagyon fontos, hogy mivel kölcsönhatásban vannak ezek az országok a mi gazdaságainkkal, és ezért a döntéseiknél mi is ott lehessünk. Tehát ez egy külön szakértelmet igénylő tematika, vagy témakör, de nyilván itt is megint nekünk azt kell figyelnünk, hogy a mi gazdasági érdekeink, ha körön kívülállók vagyunk, ne sérüljenek, és ne tudjanak úgy diktálni csak a saját érdekeik szerint.
Hogyan változott az igazságügyi minisztérium szervezete és működési szabályzata, magyarul az SMS-e az ön miniszterségétől?
Most dolgozunk egyébként a részleteken, de már nyilván praktikusan el tudom mondani. Volt egy Európai Uniós államtitkársági strang, azaz kettő is a miniszterelnökség berkeiben. Ugye eddig oda tartoztak, a kancelláriához tartoztak az Európai Uniós ügyek. És most ez az egész szakértői állomány, mindenki most átkerül az igazságügyi minisztérium szárnya alá. A két államtitkárságból újra egy lett, úgyhogy Európai Uniós ügyekért felelős államtitkárság néven fog tovább működni, és gyakorlatilag, ha jövőben Európai Uniós ügyeket akarunk, vagy azokat akarjuk megérdeklődni, akkor most már az igazságügyi minisztérium ajtaján kell kopogni. Ez a minisztérium nevében nem fog szerepelni, de eddig sem szerepelt egyébként a miniszterelnökség nevében, tehát ez nem egy formai követelmény. Európában egyébként többféle megoldás létezik, van, ahol a külügyminisztériumhoz tartozik, van, ahol a kancelláriához, van, ahol például az Európai Uniós ügyekért még, vagy ügyek mellett, például a miniszter még felel a művészetekért is, vagy a oktatásért. Szóval, hogy nagyon sok verzió létezik Európában. Ez mindig egy nagyon jó euróbeszélgetés, amikor a külföldi miniszterekkel ismerkedik az ember. Én a magam részéről nagyon logikus összekapcsolódásnak látom ezt. Az elmúlt egy év, amikor dolgoztam ugye az uniós kapcsolatokért, vagy azokon dolgoztunk a kollégákkal, akkor még az igazságügyi minisztériumnak a szakértőivel voltunk szinte napi kapcsolatban. És nem csak azért, mert a jogállamisági mechanizmusok csúcsra járattak most Európában, és nyilván itt egy nagyon fontos alkotmányjogi szakismeret, nemzetközi összehasonlító jogi szakismeretre van szükség, hogy például egy hetes cikkelyes jogvitába is szakértőként tudjunk beleállni, de ugyanúgy, ha megnézzük bármi, amit az Unióban csinálnak, legyen az egy szabvány kiadása, legyen az egy nemzetközi szerződés, amihez az Európai Unió csatlakozni akar, mindig az igazságügyi minisztériumnak a nemzetközi meg európai jogi osztályához kellett fordulnunk, hogy vajon ez milyen hazai jogalkotásbeli feladatokat fog generálni. Tehát én nagyon örülök annak, hogy most gyakorlatilag ezeket a szakértőket, rendkívül magas színvonalon dolgozó igazságügyi minisztériumi munkatársakat fogom tudni minden nap az uniós érdekek védelmében alkalmazni, nagyon jól tudunk együtt gondolkodni, ugye sok kollega is ismeri már egymást régóta. Ami még fontos, hogy a koordináló szerep is átjön. Tehát az uniós ügyek mindenestül átjönnek a miniszterelnökségtől, ott már nem lehet uniós ügyeket keresni, tehát átjönnek ide hozzánk, és ezáltal a koordináló funkció is, tehát az összes más tárcától az álláspontokkal, van ez az EKTB, ez egy érdekes mozaik szó, ugye ez a tárcaközi, koordinációs tárcaközi egyeztető bizottság, amikor a magyar álláspontot gyakorlatilag összerakják. Most ennek a működtetés, a koordinációja is átjön ugye az igazságügyi minisztériumhoz, de mondom, mindezt egyébként egy sapka alatt, az Európai Uniós ügyek államtitkárság sapka alatt.
Tehát az Európai Unió bármilyen ügyben az igazságügyi minisztériumba
így
fog
van
kopogtatni, ez lesz a kilincs.
Ez lesz
kulcs
a kilincs. Zárban.
Kulcs
a zárban.
Mindenki más, ha foglalkozik vele, akkor nem jól teszi.
Hát
nem az ő dolga.
Azt annyiban hagyj pontosítsam, hogy természetesen minden tárcánál van egy olyan, vagy államtitkár, vagy helyettes államtitkár, aki az uniós tárca specifikus ügyeket viszi, de őket is ez a koordináló központ, az uniós ügyekért felelős államtitkárság fogta eddig is össze, annyi, hogy most a fejlész cserélődött uniós szempontból, hogy igazságügyi minisztériumon felette.
Személyi változásokat tervez ezen a területen? új miniszterhez új emberek szoktak jönni. Vagy hozza a sajátja.
Ez egy vegyes megoldás, amit választottam. A közigazgatási államtitkár személye fog változni, illetve az Európai Uniós ügyekért felelős államtitkár is személyi javaslatot fogok tenni a Steiner Attila mostani helyettes államtitkárra, aki az uniós ügyeket a jövőben vinni fogja, és Takács Szabolcs államtitkár úr pedig a Brexit ügyekért felelős miniszteri biztosként fogja folytatni munkáját.
Nekünk kell, hogy Brexit ügyekért felelős miniszteri biztosunk legyen. Miért?
Szerintem nagyon jó választás ez, mert korábban is volt erről gondolkodás, hiszen az egy dolog, hogy egyszer majd valamikor kilépnek a britek, bár ez is ilyen érdekes, már sok vicc van erről, hogy ez is majd az alkotmányos hagyományok része, hogy minden nap szavaznak a kilépési megállapodásról, de aztán soha nem fognak kilépni, de ha egyszer kilépnek, akkor az a jövőbeli kapcsolatokat is rendezni kell, és az már egy teljesen más bilaterális viszonyrendszert fog felállítani az Európai Unió tagállamaival, és ott nagyon fontos, hogy gazdasági és külkereskedelmi szempontból legyen elég energia arra, hogy ezeket a jövőbeli kapcsolatokat a magyar fél érdekében a legjobban rendezzük, és erre szerintem nagyon indokolt egy külön miniszteri biztost rendelni, hiszen speciális már a tudás, már nem EU-ról beszélünk, hanem már nemzetközi kereskedelemről, meg külpolitikáról.
Milyen tervei vannak igazságügyi miniszterként? Kész vannak a nagy kódexek, anyagi jog, eljárásjog, megvan a szinte minden kész van, amit el lehet készíteni ezen a területen. Mi marad?
Hát sok termem van, mert szerintem sosem áll meg az élet, még hogyha el is készültek a kódexek, másrészt nagyra becsült elődöm nagyon sok jó munkát megkezdett, befejezett, úgyhogy én ezt a hagyományt akarom folytatni, vagy ezeket a munkákat mindenképpen szeretném folytatni. Itt a kódex kapcsán is, vagy a kódexek kapcsán is fontos az utókövetés, hiszen olyan jogszabályok cserélődtek le, amelyeket addig több évtizedig használtak a jogászaink, a hivatásrendjeinket. Én magam is, amikor szakvizsgáztam, még teljesen más joganyaggal szocializálódtam, és ugye ennek megvannak a precedensei. Az, hogy egy ilyen nagy joganyag lecserélődik, azért annak biztos, hogy figyelni kell a mindennapi gyakorlatát, és ugye ezt jeleztem a meghallgatásomon is, hogy nyitva áll az ajtónk a megjegyzések, az észrevételek felé. Van is erre egyébként egy külön miniszteri biztosasszony, Mopera Zsuzsanna, aki figyeli az eljárási kódexeknek a hatályosulását, és ahol lehet technikai változtatásokat eszközölni, akár az elektronikus ügyintézés terén, megkönnyítve az ügyvédek mindennapjait, vagy éppen a bíróság visszajelzései alapján is lehet még apró változtatásokat eszközölni, akkor ez mindenképpen össze kell gyűjteni ezeket a tapasztalatokat. Szerintem ez jogászok számára egy rendkívül szép feladat. Ráadásul az igazságügyi minisztérium legfontosabb feladata az, hogy mindig figyeljen arra, hogy a törvénytervezeteink az alkotmányosság követelményeit kiállják, hogy a kodifikáció az megfelelő minőségű legyen. Tehát, ha úgy tetszik, egy ilyen a szó jó értelmeiben, de egy unalmasan zakatoló minisztériumot szeretnék, ahol a jogi szakma csúcsát elérő emberek dolgoznak azért, hogy a legjobb minőségű jogszabályok szülessenek Magyarországon.
Van jogászi ízlése azzal kapcsolatban, hogy nagyobb terjedelmi módosítást, egy viszonylag friss kódexen, egy novellát, azt mikor kell elkészíteni?
Hát most ebben most érkeztem, tehát nem hiszem, hogy ezzel kellene kezdeni, és a novella szerintem túl korai lenne még, hiszen a kódexek most alig van, amelyik alig egy éve, vagy pár éve van hatályban, tehát nem feltétlenül kell ilyen nagyívű módosításokban gondolkodni, hiszen alapvetően jól lettek ezek megírva.
Minden jogszabály át fog menni az igazságügyi minisztérium szakmai szűrőjén. Az országgyűlési képviselőknek elemi joguk, hogy jogszabályokat terjesztenek, tervezeteket az országgyűlésen.
De nyilván véleményünk lehet mindenről, tehát én ezt alapnak tartom, hiszen az igazságügyi minisztérium azért kezeskedik, hogy minden az alkotmánynak megfelelően legyen paragrafusokba fektetve, úgyhogy minden törvénytervezetet nyilván véleményezünk.
És a viszony az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságával az marad a régi, azt ugye úgy vettük annak idején, hogy ez egy nagyon fontos szűrő, még mielőtt a plénum elé mennének a törvények. Tehát ez a rendszer ez nem fog változni.
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy nagyon jól működő minisztériumot vettem át a miniszter úrtól, Trócsányi miniszter úrtól, úgyhogy én azokat nem akarom megjavítani, amik jól működnek ebben a minisztériumban. Úgyhogy természetesen számítok a korábbi tapasztalatokra, a korábbi bejáratott eljárásrendekre, hiszen az nagyon fontos a stabilitás a szervezet számára is.
Új igazságügyi miniszterként van valamilyen ráhatása arra, hogy milyen portfólióra küzdjön Trócsányi László? Mint elődje?
Hát ráhatásom annyiban, hogy a kormány tagja vagyok, és hogyha ez felmerül, akkor el fogom mondani a véleményemet. Úgyhogy, de az is fontos, hogy az új elnökasszony, ugye Ursula von der Leyen, most a tagállamokkal úgymond konszenzus elv alapján fogja összeállítani a biztosi portfóliókat és a biztos jelölteknek a csomagját, hogy egy csúnya szóval mondjuk. Úgyhogy ilyen szempontból természetesen majd én is, ha megkérdeznek, elmondom a véleményemet.
Trócsányi László több területen is igen nagy gyakorlatot szerzett, egyrészt politikai területen is, ügyvédi területen is, igazságügyi miniszteri területen is, tehát meglehetősen színes lehet a portfóliója. Egy valamire érdemes nagyon rámenni, vagy lehet választást hagyni például a bizottság elnökének, hogy több portfóliót ajánljon föl neki.
Szerintem hiba lenne beszűkíteni a mozgásteret az elején, tehát nyilván több elképzeléssel kell nekifutni, de ez természetesen a biztos asszonynak vagy a bizottság elnök asszonyának a fő feladat, hogy egyeztessen egyébként a biztos jelöltekkel és a kormányokkal. Tehát nem érdemes szűkíteni a mozgásteret ilyen nagyon sarkos véleményekkel vagy elképzelésekkel, viszont szerintem Trócsányi miniszter úrnak a személye az rendkívül nagyon, nagyon jó választás volt, hiszen nemzetközi jogász professzori körben hihetetlen elismertségnek örvend, bizonyított már több szakterületen is, tehát ő egy kiváló jelölt legyen majd bármilyen portfólióról is szó.
Közigazgatási bíróságokat a rendszer újraindítását azzal halasztotta el a kormány, ez egy határozatlan időre szóló halasztás. Mi változtathat ezen az állásponton, az időmúláson kívül?
Hát egyelőre ugye az a tényező, ami miatt ez határozatlan időre el lett halasztva, az még most fennáll, és nagyon aktívan itt van a mindennapjainkban, hogy ezek a jogállamisági viták, amik az ország ellen
irányultak. Ez meg egy igazságszolgáltatási kérdés.
Igen, de sajnos politikát csináltak belőle. Nagyon köszönöm szintén a felvetést, hiszen én is végigérveltem Európát a tavasz folyamán, amikor jöttek az, hogy már megint mit csinálunk itt a bírósági szervezetrendszerrel, és ugye ez is illeszkedik ebbe a retorikába, hogy anélkül, hogy megvizsgálták volna, hogy az osztrák rendszert akartunk bevezetni, csak több garanciával, hogy egyébként még az unió országainak legalább egy harmadában működik elkülönült közigazgatási bíróság, például a finneknél is, akik a jogállamiság bajnokai. Érdekes mondani, ez a quod dicet jovi, non licet bovi elv, hogy valakinek szabad, másnak nem szabad. Tehát én láttam azt, hogy itt szintén értelmetlen érvelnünk a jogösszehasonlítás eszközeivel, úgyhogy a kormány nagyon bölcsen döntött úgy, hogy akkor most vegyük ki ezt a csomagból, ne legyen ez egy újabb elem a vádaskodások közepette, és hogy ezek a viták megmutatóan rendeződnek, akkor majd visszatérünk rá.
De nem szül ez egy olyan benyomást, hogy nyomásra akár egy alkotmányos elemet is ki lehet emelni egy ország belső jogából? És akkor legközelebb, ha ilyen probléma, akkor megint politikai nyomást kell csinálni, és akkor megint meg fog hátrálni valaki. Hát ez egy precedens.
Precedensnek nem mondanám. Az biztos, hogy már akik értik a tárgyalások menetét, azok felfigyeltek rá. Ezt egyébként nyilván is mondom, hogy nézzétek, még erre is képesek vagyunk. Ezt én nem tartanám meghátrálásnak, hanem egyszerűen racionális döntésnek, hogy ha feleslegesen nem kell szerintem a biciklit üresben tekerni, hogyha nem akarják érteni, akkor hagyjuk, és majd beszélünk róla később, csak rendezzük azt a portfóliót, amit most a argentin jelentés letett az asztalra. Úgyhogy én alig várom, hogy ezekről a témákról beszélhessünk, hiszen akkor majd egyesével lehet leszálkázni és felszalámizni magát a jelentést, hiszen az ügyek nagy része lezárt, az ügyek nagy része folyamatban lévő ügy, amit majd a bíróság eldönt, nagy része pedig olyan, ami egyáltalán nem az Európai Uniós jogba illeszthető, hanem tagállami szuverén kompetencia, például a nyugdíjak mértéke.
Bírói fizetések kérdése jelentős részben korábban a közigazgatási bíráságok felállításának tényéhez is volt kötve. Azok most nem lesznek. Rendezik a fizetéseket?
Igen, erre már volt korábban egy dezinformáció, hogy ugye a bírósági fejezetben nem találtak a költségvetésben, és akkor ugye én is nyilatkoztam azonnal, hogy ezt a pénzügyminisztérium fejezetében kell találni. Ott van egy konkrét nagyobb sor, ami a bérrendezésekre vonatkozik, tehát megvan ennek a fedezete. Én mindenképpen ősszel felveszem a szálakat, és a miniszterelnök úr ígéretet tett nekem arra, hogy ezt a méltatlan helyzetet, ami az igazságszolgáltatásban van, fogjuk rendezni, teljesen különálló dolog attól, hogy mi történik a közigazgatási bíróságokkal.
Kúria elnöke szerint nincs olyan közjogi személy vagy szervezet, amely az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács közötti vitát, mint döntőbíró eldönthetné. Igazságügyi miniszterként mi dolga van ebben a lassan áldatlanná és személyeskedő hangvételű vitában?
Hogyha én ebben véleményt nyilvánítanék, akkor nem hetesztikeit indítanának, hiszen a végrehajtó hatalomnak semmi köze az igazságszolgáltatáshoz, intézményesen sem, meg alkotmányosan sem. Én magánemberként, meg igazságügyi miniszterként egy nagyon szomorú dolognak tartom, hogy beállt ez a békétlen állapot, ezt nemzetközi szintén is kihasználják az ellenfeleink, úgyhogy én törekszem arra, hogy sugaljam a szervezet felé, hogy rendezzék ezeket a vitákat. Ugye nagyon fontos, hogy meg kell várni most az Alkotmánybíróságnak a döntését, amely most az OBT működésével kapcsolatban folyamatban van, úgyhogy azután én is azt várva várom az eredményt, hogy annak alapján milyen lehetőségeket tárnak fel, hogyan lehet tovább lépni.
De igazságügyi miniszterként ugyanolyan hangnemben sugalhat a hivatal, mint a tanács felé?
Ebben szintén nem érdemes különbséget tenni, hiszen egy szándéka van a végrehajtó hatalomnak, hogy minden rendben működjön, és maga, hogyha a szabályrendszer rendben van, annak a működtetését szeretném kérni, hogy a szabályoknak megfelelően jó hiszeműen működtessék, akik benne vannak, de szerintem ez így teljesen az ő szervezetükhöz tartozó kérdés, ebben én igazságügyi miniszterként nem fogok bekapcsolódni.
Tehát jogalkotás ezen a területen nem várható, igazságügyi miniszterként még jogalkotási kezdeményezőként tudna belépni bármilyen módon?
Én mindenképpen megvárnám az Alkotmánybíróság döntését ebben a kérdésben.
Alaptörvény revízióján dolgoznak-e akár munkaanyag formájában?
Elég sok minden dolgom volt, mialatt felkészültem a meghallgatásokra, illetve most felállítjuk az új SMS szervezetrendszert, még ilyen részletesen nem mélyedtem el benne. Természetesen vannak folyamatosan vizsgálják, hogy ugyanúgy, mint a kódexek hatályosulásánál is, hogy hogyan működik a mindennapokban az alaptörvény. Egyelőre hozzám nem jutott el ilyen információ.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varga Judit igazságügyi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.